Az Úr legyen veletek.
És Istenem.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgot művelt velem a hatalmas, szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, szétszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim! Szűz Máriát az Úr, földi életpályája befejeztével, testestől, lelkestől fölvette a mennyei dicsőségbe, ahol fia mellett, mint királynő tündököl. Erről szól ez a hitigazság, lánykori nevén dogma, az utolsó dogma, amelyet az egyház kihirdetett valaha is, 1950-ben, 12. Pius pápa, november 1-én, 75 éve lesz már. Hát azt jelenti, hogy ez egy hitigazság, és aki katolikus, ezt hiszi. Aki ezt valami miatt nem tudja elhinni, abban sérül a hit. Már nem lehet rámondani teljes mértékben, hogy a szó igazi értelmében katolikus. Ha bármilyen hitigazságban kételkedünk, az sérül a hitünk. És akkor a sátánnak lehetősége van hozzánk férni. Mert adtunk neki egy kapcsolódási felületet, egy területen hitetlenek vagyunk, és itt már meg tud minket környékezni, és utána már elkezdünk kételkedni sok minden másban is. Mindig csak egy szűk rés kell, tudjátok, ahol bekéreckedik, aztán pedig abból a kis résből lesz egy hatalmas nagy nyílás. Tehát a hitigazságokban az egyház tévedhetetlen, amit így ex cathedra. Tehát testével, lelkével fönt van a mennyben. Fia vette oda őt föl. Ennek az alapja az ő bűntelensége, az ő szeplőtelensége, az ő tisztasága, hogy mondja a teológia, tota pura, a bűnnek még az árnyéka sem érintette meg. Csak az lehet azt lehet így fölvenni a mennybe, aki teljesen, tökéletesen szeplőtelen, makulátlan. És ez tulajdonképpen a jó hír számunkra, hogy nekünk egy ilyen édesanyánk van, egy ilyen királynő, aki ránk vigyáz, aki egyszerűen legyőzhetetlen, a sátán nem tud vele kezdeni semmit. Nagyon fél tőle. Majd fogjuk látni, mert egy nagyszerű könyvből fogok nem sokára idézni. De előtte mondanám még, hogy ennek az édesanyának, mert ő a mi édesanyánk, hiszen Krisztusnak az anyja a mi édesanyánk is, hiszen mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, a fő Krisztus, mi pedig mindannyian tagjai vagyunk, és ugye a földi Krisztusnak az anyja, Mária, mi pedig benne vagyunk ebben a testben, hát mindannyian Isten gyermekei, de Mária gyermekei is vagyunk, Jézus pedig Istenünk is, de a testvérünk is. Egyetlen édesanyának a gyermekei azok testvérek. És ma van az ő égi születésnapja, ezt ünnepeljük legalábbis, akkor még ezeket nem jegyezték föl így, hogy mikor volt pontosan, de az égi születésnapja. És mi bizony az ő országa lettünk azzal, hogy éppen ezen a napon, ami első szent királyunk, majd még lehet, hogy augusztus 20-án beszélünk róla, ennek az édesanyának és királynőnek a tulajdonába adta ezt a nemzetet, ezt az országot, ezt a koronát. Onnantól kezdve ő pátrona Hungárié, és mi pedig ez az egész ország Regnum Marianum, Mária országa. Ez egy érvényes jogi aktus volt, ami most is érvényes. Az ország vezető jelenlétében Mária egy valóságos élő személynek ajánlotta föl a népet. Szent István ajánlotta fel a népet Máriának, nyilván. Köszönöm. Tehát, hogy mit akartam mondani, nem tudja valaki? Tehát, hogy ez a felajánlás érvényes jogi aktus volt, és Szent István király nem úgy gondolt Máriára, hogy valami elvont valaki ott fönt, ki tudja hol, hanem egy valóságos, élő személy, akinek szerepe van a nép életében. Tehát egy ilyen élő személyként gondolt el is az is. Tehát ő lett a királynője, az uralkodója ennek az országnak, és mondom, azóta sem szűnt meg ez. Érvényes jogi aktus volt. És örüljünk ennek, mert mi voltunk a történelemben az elsők. Nem csak Európában, hanem az egész világon. Nagyon sok nép Máriát, a nagyboldogasszonyt, mint védasszonyát vagy patronáját tiszteli, lengyelek és szlovákok is, meg még Mexikó, meg rengeteg nép, Gospa, ugye mondják a horvátok, de tény és való, hogy a történelemben első volt Magyarország, magyar nép, aki ezt a felajánlást, vagy az első szent királyunk által ezt a felajánlást megtettük. Tehát mi voltunk az elsők ebben. Úgyhogy ennek örüljünk. Most egy olyan témát, hát erről lesz szó nyilván Máriáról, de hogy olyan tanúságtétel, amire az ember nem is gondolna első körben. Ugye eddig mindig beszéltünk, hogy ő milyen példa, meg hogy nekünk is ugye ez lesz a sorsunk, majd meg Mária szerepe és a többi. De ki gondolná azt, hogy még a gonosz lelkek is sokszor rá vannak kényszerítve, hogy tanúbizonyságot tegyenek Máriának a hatalmáról. Francesco Bamonte atya, aki ma Róma hivatalos ördögűzője, Gabriel Amortnak, aki ugye előtte volt, tanítványa és utóda, jelenleg az ördögűzők nemzetközi szövetségének elnöke, több értékes könyv szerzője, stb. Bamonte atyával találkoztunk, és szerintem ott voltatok Mária remetén. Ha jól tévedek, 2018-ban, 17-18, mindenképpen a Covid előtt volt még. És abban az csak ilyen személyes dolog mondanám el, hogy abban a szerencsében, vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy együtt ebédeltünk ő, a fordító, ugye a tolmács, meg még 5-6 pap. És hát már ott is beszélt ezekről a dolgokról, ugye ti is hallottátok az ő előadását, és majd, mint hallani fogjuk, még az ördögűzésből is milyen példákat vett. De előtte még Mária mennybevétele, van egy ilyen része az ő írásának, ahol 3 okot említ meg, amivel Mária kiérdemelte a testestől, lelkestől való mennybevételt. Az első. Bűnbeesés után Isten így szólt Ádámhoz és Évához. Por vagy, és a porba térsz vissza. A test halál utáni porladása az áteredő bűn következménye, amely Máriát nem érintette. A szűzanya léte első pillanatától fogva szeplőtelen, földi élete során sem követett el egyetlen személyes bűnt sem. Ezért testére sem várhatott oszlás, sem enyészet, mivel ez az áteredő bűn következménye. Ha teste porrá lett volna, ez valamiképpen a sátán rajta vett elégtételét jelentette volna, mert a test elporladása a bűn által okozott rossz következménye, a bűné, amit az első emberpár követett el a sátán felbújtására. A második. Szűzanya testestől, lelkestől a mennybevétel kiváltságában részesült a következő, a második ok. 9 hónapon keresztül kimondhatatlan szeretettel hordozta méhében Isten fiát. Ezért nem ismerhette meg a sírüreg romlását annak a teste, aki a föld asszonyai közül egyedüleként befogadta, és mint egy eleven tabernákulumban magában hordozta az élet istenét. Ne felejtjük el, hogy Mária, Jézus az emberi természetét Máriától örökölte. Ugye fogantatott Szentlélektől született Máriától. Jézus teste, ami a megváltásnak az eszköze volt a kereszten, ami által megváltotta Jézus a világot, az a test Mária testéből épült föl. Mária testéből épült föl Krisztus földi teste. Ezzel a testtel, ezzel a testnek a szenvedésével és halálával és a keresztetesítéssel váltott meg mindannyiunkat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Máriának a misztikus részvétele és Isten terve ebben a megváltásnak művében egy különleges szerepe volt a szűzanyának. Nem is beszélve, hogy milyen bensőséges kapcsolatban voltak. A testestől, lelkestől való mennybevétel harmadik oka, hogy élete során mindenben osztozott fiával, egészen a Kálvária-hegyi gyötrelmes halálban való misztikus részvételig, ezért joggal osztozik fia megdicsőrésében is. Tehát, hogy a fiú megdicsőjő testtel a mennybe ment, úgy az anyja is. Már most látom, hogy mindet nem fogom felolvasni, amit bejelöltem, ezért most áttérek egy példára, ami az ördögűzésből vett példa. Egyik augusztus 15-én Mária mennybe vételének ünnepén ördögűzés közben így kiáltott fel a démon. Micsoda illat terjen, undorító. Jézus nevében megparancsoltam, írja az atya, mondja meg, mi az az illat. Panaszos hangon, és egyetlen egyszer ejtve ki Mária nevét, zárójel következik, ami nagyon ritka, csak akkor fordul elő, ha erre Isten hatalma kifejezetten rákényszeríti, zárójel bezárva. A démonok soha nem ejtik ki Mária nevét, annyira gyűlölik. Tehát egyszer Mária nevét ezt mondta. Az illat az ő testéből és lelkéből árad. Lelke soha nem hagyta el a testét, a tiétek el fogja hagyni, de az övé soha. Amióta lélek belépett a testbe, soha nem távozott belőle, és ezzel a testtel vétetett fel, ő és csak ő elsőként fia után. Ám neki meghalnia sem kellett. Becsukta a szemét, és érezte, fia jön érte, hogy magával vigye. A fiú pedig eljött az angyalokkal együtt, átkarolta, magával vitte, és azt mondta, ahogy te hordoztál engem ezen a földön, most én viszlek atyánk országába. Ő csukott szemmel mosolygott, csukott szemmel is látta őt, aki magával ragadta Isten elé, aki atya, jegyese, fia és testvére volt, mondja a démon. Ő előre erre rendeltetett, nem halhatott meg, mert Isten szent temploma volt, azért teremtetett, hogy őt befogadja. Már a teremtés előtt Isten gondolataiban volt. Azt mondta neki, csukd be a szemed, Mária. Ahogy lelkemet vittem el hozzád azon a napon, most téged viszlek magamhoz. Örökre fiat mellett leszel. És ő megfiatalodott. Mezei Lilion volt, sértetlen, semmi sem érinthette meg, soha nem félt, akkor sem, amikor fiát fenyegették. Soha sem neheztelt, mindig mosolygott. Amikor szenvedett, akkor is mosolygott. Mert a szenvedést ő sem úszhatta meg. Bár a sátán nem tudott hozzáférni, de részt vett ő is a szenvedésben. Erről ezt írja, bár léte első pillanatától kezdve szeplőtelen volt, kegyelemmel teljes, nem mentesült a szenvedés alól, épp ellenkezőleg. Egyetlen emberi teremtménynek sem kellett olyan rettenetes próbatételeket kiállni, amit neki. A sátán céltáblája volt. Még egy ilyen démoni tanú bizonyság, ami rá van kényszerítve, ugye a démonra nem akarja mondani, ilyenkor prüszköl, meg káromkodik, de muszáj neki kimondania. Hát halljátok, keresztények! Krisztus anyja képes megakadályozni, hogy szolgálja, pokolba kerüljenek. Ő, mint a nap, szétoszlatja mesterkedéseink, fontorlataink sötétjét, meghiúsítja cselszövéseinket. Miatta lesz minden kísértésünk hiába való és eredménytelen. Kénytelenek vagyunk beismerni, hogy senkit nem tudunk kárhozatba dönteni, aki kitart szolgálatában. A Szent Háromsághoz intézett egyetlen sóhaja többet ér a szentek minden imájánál. Jobban tartunk tőle, mint az összes üdvözültől együttvéve, és semmit sem vagyunk képesek hűséges szolgái ellen tenni. Megesik, hogy sok keresztény, aki a törvények szerint kárhozatra jutna, ha segítségül hívja halála pillanatában, az ő közbenjárására megmenekül. Ó, ha ez a dühükben, dühösen mondják, nem szegülne szembe terveinkkel, már rég felforgattuk és tönkretettük volna az egyházat. Tévedésbe, hűtlenségbe vittük volna a teljes hierarchiát. Az ellenünk alkalmazott erőszak következtében kénytelenek vagyunk hirdetni, hogy egyetlen ember sem fog elkárhozni, aki kitart mellette, aki kitart a rózsafüzér imádkozásában, mert neki sikerül elérnie, hogy szolgái őszinte bűnbánatot tartsanak, és így megbocsátást nyerjenek. Gyorsan átugrok két fejezetet, és akkor a végére, hogy miért is íródott meg ez a könyv, ez a személyes tapasztalatai az ördögűzések alatt. Tanúságot akarok tenni, hogy a démonoknak tanúságot kell tenniük Mária minden emberi és angyali teremtmény fölötti rendkívüli méltóságáról. Meg kell vallaniuk a rá vonatkozó teljes igazságot. Be kell ismerniük teljes tehetetlenségüket vele szemben. És ezeket az igazságokat, hitigazságokat tulajdonképpen elképesztő undorral akaratuk ellenére kénytelenek kinyilvánítani. Tanúskodni szeretnék továbbá arról a döntő jelentőségű hatásokról, melyeket a hiteles Mária tisztelet fejt ki a sátán elleni harcban, és amely a Mária szeplőtelen szívének történő felajánlásban éri el a csúcspontját. Most már ti, akik jártok a cenákumomba rendszeresen, értitek, hogy miért hagytam ezt az utoljára. Ez az egész harc és az egész Mária tisztelet, a hiteles Mária tisztelet a csúcspontját a szeplőtelen szívnek tett felajánlásban éri el. Ezért nagyon fontos, amit csinálunk hétfőnként, minden hétfőn vetkésen, és minden kedden Nagybörzsönyben, hogy együtt imádkozzuk a cenákulumban a rózsafűzért, igyekszünk egy szívvel, egy lélekkel imádkozni, és megtesszük a felajánlást. Ez a két dolog, amitől a sátán a legjobban fél, ez az a két fegyver, ami a leghatékonyabb, rengeteg más is van nyilván, de leghatékonyabb a gonosz elleni harcban. És erről tesz tanúbizonyságot Róma hivatalos ördögűzője is. Úgyhogy szeretettel hívok most is mindenkit a cenákulumba, ami égi édesanyánk a nagyboldogasszony megígérte, hogy akik ott vannak, azokkal együtt mondja az imádságot. És attól válik hatékonnyá a felajánlás és a lélekmentés, amit teszünk hétről hétre, hogy ő, a könyörgő mindenhatóság imádkozik velünk. Nem azért, mert mi olyan jól imádkozunk. Azért hatékony, mert az alázat, az alázatos jelen van. És ezért Isten mindig meghallgatja ezt az imádságot. Ő miatta. Mi csak annyit teszünk, hogy szót fogadunk, engedelmeskedünk. És bizony, na, ezt most nem mondom. De ilyen édesanyánk van, hatalmas, erős, legyőzhetetlen. Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, sírnátok az örömtől, mondja. Boldog születésnapot kívánunk, égi születésnapot emi. Nagy boldogasszonyunknak, édesanyánknak, és ne feledjétek el az ajándékot, mert illik az édesanyának, a születésnaposnak ajándékot is adni. És a legjobb ajándék mindig az, aminek az ünnepelt örül, minek örül a legjobban édesanyánk, az imádságnak. Hát aki még ma nem mondta el esetleg, talán van ilyen közöttünk a teljes rózsafűzért, annak van még éjféli ideje, de ha csak 2-3 tized sikerül, az is valami, de hát azzal a jó szándékkal igenis, és ezzel köszöntsük őt, mert szeretnénk, hogy örüljön nekünk. Örömet akarunk szerezni az édesanyánknak, nem? Ő ennek örül a legjobban, ezt kéri tőlünk, tehát ezért imádkozzuk ezt. És kérjük az ő imáit is értünk, hogy ezen az úton sok-sok lelket tudjunk megmenteni, és segítsen nekünk, mint királynő és édesanya. Ő, akinek öltözett a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Vigyázz reánk, édesanyánk. Ámen.